listening to the program of the Ottawa Hungarian Community Center on Chin Radio 97.9 FM.
Önök az Ottawai Magyar Ház magyar nyelvű adását hallgatják a Chin Rádió 97,9 MHz-es frekvenciáján.
We wish you a pleasant evening.
Jó szórakozást kívánunk!
Kedves hallgatóink, folytatjuk a magyar klasszikusok sorozatot, Finta Gábor vagyok. Az elmúlt hetek műsorét áttekintve meg kellett állapítanom, hogy igen sok zongora muzsikát tűztem műsorra, ezért ma más hangszerek, illetve énekhang fog szóhoz jutni. Lesz nagybőgő és kórus, népizenekari muzsika is. Rádiónk egyik fontos küldetése az értékes magyar muzsika ápolása, és minél szélesebb körben való megismertetése a kanadai magyarság körében, hiszen a szülőföldtől távol sokkal kevesebb lehetőség kínálkozik erre, mint az otthon élőknek. Emellett ugyancsak fontos, hogy az itt élő magyar művészek számára is lehetőséget adjunk a bemutatkozásra. Ezért igyekezni fogunk a továbbiakban is, hogy Kanadában élő előadókat is bemutassunk műsoraink során. Ha Kodályról esik szó, nekem elsősorban zenekari és kórus művei jutnak eszembe. Hangszeres darabjait ritkábban játsszák. Legismertebb közülük az Adagio brácsára, illetve ennek átiratai és a cselló szonáta. A zongora művek közül magam is játszottam az Opus 11-es 7 zongora darabot és a marosszégi táncokat. Van még orgona műve, a pangelingua és néhány dala is. Hangszeres művei közül ma este az Adagio nagybőgőre átírt változatát szeretném bemutatni önöknek, Köntés Béla előadásában, zongorán kísér Palencsár Edit. Az Adagiót 1905-ben írta Kodály, még mielőtt elindult volna népdalgyűjtő útjaira, mely alapjaiban reformálta meg kompozíciós stílusát. Az Adagio romantikus hangvételű témája melankolikus, a darab sötét, lamentáló hangvételű, manapság leggyakrabban csellisták tűzik műsorukra. Igen szép és kifejező zene. A cím Adagio egy lassú tempójú darabot jelent.
Thank you.
A Kállai kettős Nagy Kállóról származó zenés táncos történet műfaja szerint táncballada. Kodály 1926. november 7-én elment Nagy Kállóba egy koreográfussal, és ekkor jegyezte le. A háború után Kodály énekkari művét dolgozta fel népi zenekari kísérettel. A felkérést Csenki Imrétől, az Állami Népi Együttes vezetőjétől kapta. A tánc koreográfiát Rábai Miklós készítette. A bemutatót 1951-ben tartották az Operaházban. A mű a népi együttes egyik legkedveltebb sikerszámává vált, és a világ sok országában előadták. Kodály feldolgozásában a darab 4 dalból áll. Felülről fúj az őszi szél, jó bort áró sírjainé, kincsem komámasszony, nem vagyok én senkinek sem adósa. Nagy Kállóban 300 éves hagyomány, hogy páros táncként eltáncolnak egy történetet. Ez a mese arról szól, hogy a szerelmesek civakodnak. A lány szemére veti a legénynek, hogy nem jött hozzá már 2 este. A legény azt válaszolja, hogy szerelembe esett vele. A lány mondja, hogy megleste egy másik lányjal. Így civakodnak, veszekednek. A fiú mondja, hogy se kötője, se szoknyája, mégis fölvág a lány. A lány is visszanyelvel, de a végén csak kibékülnek, és a dal végére már teljes a szerelem, a békesség és a harmónia. A következő 2 dalban már a mulatozás, a vidám együttlét hangjai szólalnak meg.
További jó szórakozást kívánunk!
Versek birodalma, költő köszöntő.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóim! A költő köszöntő mai adásában egy erdélyi költőnőre szeretném fölhívni figyelmüket. Ő 1934-ben született, de micsoda körülmények között. Hervai Gizelláról beszélek, akinek édesanyja, mikor szíve alatt hordta gyermekét, átment Magyarországra Romániából, hogy Magyarországon szülje meg a gyermeket, nehogy a királyi Románia alattvalója szülessen meg, így magyar bejegyzéssel, magyar anyakönyvi kivonattal kezdhette az életét. Visszaszökött az édesanyja Romániába, és a történelem repült a fejük fölött velük együtt. Amikor nehéz helyzetbe került a költőnő, Szilágyi Domokos első felesége volt, a híres bukaresti rettenetes földrengésben elpusztult gyermekük, később Szilágyi Domokos is elvetette magától az életet, és a költőnő sikeres könyvei után emiatt vált híressé, emiatt szerettük őt. Magyarországra már úgy tudott átköltözni, hogy születési anyakönyvi kivonatában magyarként érkezhetett meg. Sajnos 1982 óta nincs köztünk. Hallgassák meg versét, amit nagy szeretettel ajánlok mindenki figyelmébe.
Földnek tenyeréből kivétetett vala, a megnyílott földbe halván belé hala. Senki se sirassa, senki se feledje, arcával az arcát a fénybe emelje. Kit a földi halál sárral megétetett, maradjon meg annak, kinek megszületett. Három föld fiának, három szál virágnak, hiába szólított három pár madárnak. Maradjon meg földnek, megtartó erőnek, három madár közül felröppenőnek.
Húzzák a nótáját. Aki szeret a dolgok végére járni, és aki tudatosan akarja használni a nyelvet, abban felvetődhet a kérdés, hogyan jelentheti ez a szókapcsolat eredeti értelme mellett azt is, hogy megverik, elbánnak vele, ellátják a baját. Hiszen ennek a jelentésnek első tekintetre úgy látszik, semmi köze sincs ahhoz, amit a kifejezés szó szerint vett értelmében jelent, hogy tudnélik valakinek eljátsza a cigány a legkedvesebb nótáját. Azt hiszem, akkor jutunk közelebb a kérdés megoldásához, ha a zene és a tánc ősi kapcsolatára gondolunk. Sok jel azt mutatja, írják a Magyarság néprajza tánc című fejezetének szerzői, hogy a zene, ének, tánc egykor együtt járó, elválaszthatatlan hármas egység. Hiszen még a mai mindennapi beszédünkből sem hiányzik a zeneiség és a mozdulat kíséret. A tánc zene nélkül elképzelhetetlen. Sőt, itt-ott még népünk körében is külön költészete van, csupán a tánc alkalmain megszólaló. Ha tudjuk, hogy népünk tudatában a nóta és a tánc fogalma igen szoros kapcsolatban van egymással, már csak a megtáncoltat ige átvit jelentésére kell gondolnunk, hogy kifejezésünk megver, és az ebből alakult súlyos kellemetlenséget okozó valakinek jelentését megértsük. Akit ütnek, vernek, az kényában kapkodja a lábát, ugrál, mintha táncolna. Ez az egyszerű megfigyelés az oka, hogy a számos régi nyelvi és tájnyelvi szólásmondás valamely tánc nevével utal arra, ha gúnyosan azt akarja kifejezni, hogy valakit megvernek, elfenekelnek. Baróti Szabó Dávid szólásgyűjteménye szerint, hogy eljáratják veled az ebek táncát, és az, hogy deressen fekve eljárod a lapockás táncot, egyaránt azt jelenti, hogy fenyíték pálca alá fogatódol, vétedőtől. Szabolcs megyében, a Kálai kettős hazájában, ha azt akarják kifejezni, hogy megverlek, de istenesen keményen, így mondhatják, eljáratom véled a Kálai kettőst. Emellett a Zala megyéből is feljegyzett szólás mellett régen az alpári táncot, újabban pedig a debreceni kopogóst is emlegették, ha gúnyosan, tréfásan, elverésről, elnadrágulásról akartak szólni. Magának a megtáncoltat igének pedig a köznyelvben is ugyanaz az átvitt jelentése, mint a címül írt szólásunké. De még egy másik mozzanat is közre játszhatott abban, hogy a megverést az elhúzzák a nótáját szólással is kifejezheti nyelvünk. Ez pedig az, hogy bizonyos hasonlóság van a hegedű vonójának a húzása és a pálca mozgatása között. Ha az utóbbit valaki nadrágjának az alapos kiporolására használják. Innen van, hogy a hegedül igének ver páhol jelentését is megadja Ballagi Mor teljes szótára, és hogy szólásunknak néhol elrántják a nótáját változotta is él. Ez utóbbi alak jól mutatja, hogy mikor megtáncoltatnak valakit, nem valami kíméletesen bánnak az ugrálásra késztető somfa vagy mogyorófa pálca vonóval, hanem úgy rántják, hogy akinek a bőrén csattan, az táncoljon is, meg fújja is az ilyenféle táncoltatáshoz illő keserves nótát.
A barangolót hallják Pap Hortenzia szerkesztésében. Magyarországon közel 4500 olyan kastély és kúria található, melyek a történelmi viharok ellenére is fennmaradtak. Aki kedveli a vidéki romantikát, biztosan eljátszott már a gondolattal, milyen lehet ősszel vagy télen egy hétvégét eltölteni valamelyik magyarországi kastély szállóban. Szerencsére kínálat bőven akad, hisz a régi nemesi kúriák közül sokat felújítottak és átépítettek, így kedvünkre válogathatunk a szebbnél szebb hotelek közül az ország különböző területein. A hazautazó két legyet üthet egy csapásra, megismer egy történelmi műemléket, és festői környezetben, a helyszínen meg is szállhat. Most néhány ilyen híres kastélyszállót mutatunk be. Misefa. E néhány utcából álló kis település a Zalai dombok között fekszik, Keszthelytől 30, Budapesttől 208 kilométer távolságra. Misefa valószínűleg a 13. században keletkezett magyar falu, a helyi legenda szerint onnan ered a név, hogy mivel a falunak sokáig nem volt temploma, egy nagy diófa árnyékában tartották a miséket, és e fát nevezték volna Misefának. A község pompás, klasszicista kastélyát a 19. században misefai Fábiánics Ignác királyi főtanácsos és főjegyző építette. Az épület egyetlen része, amely nem igényelt teljes rekonstrukciót, süveg boltozatú hajdani boros pincéje, amely ma csoportok fogadására alkalmas étterem, látványkonyhával, régi magyar és nemzetközi étel különlegességekkel, vad specialitásokkal, és persze az ország legjobb boraival. Konferenciaterme, kandallóval díszített könyvtárterme és téli kertje, teraszhelyiségei kitűnően alkalmasak baráti összejövetelek, családi rendezvények megszervezésére és lebonyolítására. A kastély a környezetébe telepített több mint 200 éves őspark dísze. Budapesttől egy órányira fekszik az aprócska Tolna megyei község Medina. A település az 1400-as évek elejétől lakott. Szokatlan hangzású neve megegyezik az iszlám vallás történetéből ismert közel-keleti városéval. A falu neve 1445-ben szerepel első ízben egy iraton, mégpedig Mede formában, majd egy évvel később Medejként írják egy oklevélen. A szó töve Med szárazat, kiszáradót jelent. Ez a név illett is a településre, hiszen a környező sárvíz uralta a vidéket végtelen mocsárvilágával. Nem kizárt, hogy ennek egy változata a község név mai alakja. A domboldalon fekvő falu határában épült késő klasszicista aponyi kastély a környező természetvédelmi területre tekint. A meghitt családi kastélyszálló szemet lelket gyönyörködtető nyugalom szigete. 3 hektáros parkja szinte a Sióig fut. Egy 19. századi középnemes életének, milliójének és korának hű lenyomata a kastélyszálló épület együttese és a birtok. Csepnyi falusi bájjal fűszerezve. A kastély, illetve a kastélyhotel egy részét lakó tulajdonos családhoz, mintha vendégségbe érkezne. Mint Aponyi Rezső korában, akárha a gróf vendége lenne. Csak ő éppen nem tartózkodik itthon. 2011-ben az Aponyi kastélyszálló megnyitóján Jirzsi Mencel, cseh filmrendező, egy libanoni cédrust ültetett a kastély parkjába. Gajatetőtől keletre egy katlanszerű völgyben hegycsúcsok által körülvéve fekszik Parád Sasvár. Mai nevét csak 1948-ban kapta, korábban Üveghutának, Csevicének, majd a vadászkastély felépítése után Sasvárnak, Mátra Sasvárnak nevezték. Gyönyörű fekvésű település a már megszűnt üveggyáráról, valamint a kénes parádi gyógyvízről vált méltán híressé. A település története szorosan összefonódik a szomszédos településekével, Paráddal, Parádfürdővel. Első írásos említése 1549-ből származik, később második Rákóczi Ferenc tulajdona lett, aki 1708-ban Óhután üveghutát alapított, mely csak később az 1770-es években került át a mai településre. 1815-ben az üveghutából üveggyár alakult, mely sokáig világszerte vitte a település hírét gyönyörű csiszolt ólomkristály termékeivel. A település égköve a ma luxus szállóként üzemelő Károlyi kastély, melyet Ibl Miklós tervei alapján 1881-ben építettek. A kastély szomszédságában fakad a település másik híres terméke, a parádi víz. Jellegzetes, kénes, szénsavas gyógyvize, gyomor és emésztési betegségek természetes orvossága. Tradíciók és a híres termékek, valamint a falu csodálatos fekvése nyugodt pihenésre invitál. Kedves hallgatóink, kellemes barangolást kívánunk a Magyarországra látogatóknak!
Estampie címmel középkori dallamot hallottak Arany Zoltán előadásában. Következzen ugyancsak Arany Zoltán által debreceni Szapanos János, Bocskai István fejedelemhez írt szerzeménye, a Militaris Congratulatio, ismertebb címén, a szép szabadságról.
Mennyekből alászállott nyámolunk. Szolgai ruhában, katona formában, hallgass meg azt, mit írunk. Szolgai ruhában, katona formában, hallgass meg azt, mit írunk.
Ottai Magyar Ház és közösségünk életéből. Az idén az ifjúság számára is indul magyar néptánc oktatás. Nagy szeretettel várunk minden 12 év feletti ifjat szeptember 17-ével kezdődően vasárnaponként délután 6 órakor a Magyar Házban. Az oktatás koreográfiákra összpontosul, melyek nemzeti ünnepek alkalmával előadásra is kerülnek majd a házban. A hétköznapokat továbbra is a pénteki ebédek koronázzák meg az OMH-ban. Annak ellenére, hogy pénteki vacsorát sajnos csak csütörtök reggel 9 óra előtt leadott előrendelések ellenében tudunk biztosítani, A napi készítmények elfogyta után főtt debreceni kolbászt kenyérrel és mustárral, vagy akár zsíros kenyeret fűszeresen és hagymával mindig tudunk ajánlani a házban megfordulóknak. Az Ottaj Magyar Házból soha senki nem távozik éhesen.
Kedves hallgatóink, holnap lesz az 1956-os forradalom évfordulója. Az Ottavai Magyar Ház ma délután tartotta ünnepi megemlékezését. Erről a jövő heti műsorunkban fogunk beszámolni. október 28-án szombaton 18 és 21 óra között vacsorával egybekötött előadást rendezünk az Ottavai Magyar Házban. Az est részletei 18 órától vacsora, 19 órától Uramisten és Szent László szép irodalommal átszőtt történelmi összeállítás Szent László király tiszteletére. Előadó Tóth Péter Lóránt, Radnóti és Latinovics Zoltán díjas versmondó. 20 órától találkozás a művésszel. Helyet csak foglalások ellenében tudunk biztosítani, vacsorázni pedig csak is előzetes jelentkezéssel lehet. Kérjük, foglalják le jegyeiket az előadást megelőző péntek 21 óráig. október 29-én vasárnap 15 és 16 óra között egy óra Arany Jánossal című irodalmi műsor kerül megrendezésre az Ottavai Magyar Házban. Az Arany Emlékév alkalmából a verseket válogatta és elmondja Kovács Ákos. A belépő ingyenes, de a körút és a művész által támogatott alapítványok számára szívesen fogadunk adományokat. Helyet csak foglalások ellenében tudunk biztosítani. Kérjük, foglalják le jegyeiket az előadást megelőző péntek 21 óráig.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy az Ottavai Magyar Katolikus Közösség miséit minden vasárnap 12 órai kezdettel látogathatják a Leaside Avenue 1303 szám alatti Szent Erzsébet templomban. Az ottavai Calvin Magyar Református Gyülekezet Isten tiszteletei minden vasárnap 1 órakor a Gloucester Presbiteriánus templom épületében kerülnek bemutatásra. Cím: Pike Street 91.
Fekete-fehérben menetelt szépen a kritikus tömeg. bitét, a kínzó kamrák sötét híre sem törte meg. Itt nem számít a rang, hiába jön majd ez a tank. 500 éve mindenkiért gondol a harang. Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad, rólad beszélni sem szabad. Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad, rólad beszélni sem szabad. Zelden virít, sekésírodat őrzik, nehogy ledöntsd a pokolnak kapuit. Ha elérhetetlen szent a cél, az elbukás és ünnepély. Néhány nap és kiderül, hogy az ember mennyit ér. Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad, rólad beszélni sem szabad. Tiszta voltál, büszke vad, kékes bársonyával kibélelt világ. Nem érti, hogy miért kéne emlékezzen rád.
Elhangzott Ákos 1956 című szerzeménye. Most hallgassák meg Farkas Lászlóval és Polgár Józseffel készült beszélgetésünket.
Közelgő október 23-ai nemzeti ünnep kapcsán szeretettel köszöntöm Farkas Lászlót és Polgár Józsefet, 56-os veteránokat. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy egy új kereszt felavatására kerül sor a Beechwoodi temetőben. Kérem, hogy mesélnének a régi fakeresztről, mert úgy tudom, hogy volt egy régi fakereszt.
Okay. Mi úgy jöttünk rá erre, hogy amikor a kopjafát állítottuk föl, a temető adott nekünk egy brosúrát angolul, amit egy az eredeti kereszt fölállítóinak a lánya írta. Ez egy cikk. És abban egy nagyon érdekes cikk volt, mert megpróbálták ellopni a keresztet egy vörös diplomata rendszámos autóval, de szerencsére az éber éjjeli őr utánuk ment, és megtalálta a keresztet, és visszaadta a felállítóknak. Utána ők 24 órán keresztül őrizték. Az első ünnepség november 15-én volt 1957-ben, egy évvel a forradalom után. És a kereszt 1960-ig állt, és akkor jött be a temetőbe az, hogy többet nem lehet fából semmi, és ezért fölállítottak egy nem fa emlékművet. Na most, mi fölállítottuk a kopjafát, és minden a november 4-én, vagy a közeli napon kimentünk oda megemlékezni az áldozatokról. Nem csak az elesettek, de az áldozatok is, mert volt rengeteg. Úgyhogy nagyjából ez, és nekünk sikerült beszerezni fényképeket az eredeti keresztről. És ez mi mindig akartunk oda erre visszaemlékezni. Na most én megírtam a történetét a keresztnek és az emlékműnek, és odaadtam a nagykövetnek. A nagykövet pedig azt gondolta, hogy mivel most van a 70. évfordulója a keresztnek, és a kereszt volt az első a világon, amelyik megemlékezett az 56-os forradalomról, a magyar állam fölajánlotta, hogy segítenek fölállítani egy keresztet, ami megmaradhat, és ez végeredményben egy emlékkereszt az eredetire.
Az eredeti kereszt felállítása, felavatásához, úgy tudom, neves személyiségek is részt vettek, és egy menet is indult a belvárosból.
Igen, a híres költő, a Tollas volt az egyik, a másikak pedig az akkori magyar vezetősége a magyar társadalomnak, az ottobai magyar társadalomnak. És egy 700 emberből álló menet ment a kanadai Cenotaph-től a temetőig, és motorbiciklis rendőrök vezették a menetet, és nagy tüntetés volt, és akkor nagyon gyönyörűen volt felállítva, meg lehet nézni az eredeti fényképen, hogy ott voltak a zászlók, a keresztre az volt ráírva október 23, 1957.
A következő kérdésem az lenne Polgár Józsefhez, hogy ki kezdeményezte az új keresztnek a felállítását, és hogy sikerült ezt megvalósítani?
Hát az egyik nap beszélgettem kedves bajtársammal, és mondtam, hogy hát jó volna valamit csinálni az elkövetkező ünnepségre, és mondta, hogy hát mit? Hát mondom, felállítani a keresztet, mert ugye, mint ahogy a Laci elmondta, nem lehetett fából már semmit csinálni, és azt mondta, hát azt mondja, igen, ezt meg kell próbálni. És akkor határoztuk el, hogy nem csak megpróbáljuk, hanem mindent megteszünk, hogy ez sikerüljön. És akkor így jött a magyar állam segítsége, a nagykövet segítsége, és hála, ja, és a kanadai magyar szabadságharcosok szövetsége, akik a pénzt, illetve az anyagi dolgokat állították, és a végeredménybe nagy-nagy köszönet a temető igazgatóságának. Nem, hogy megengedték, hanem mindenbe segítette. Még most is próbálják tisztítani a környékét. Szóval végeredményben, hogy kik voltak azok, akik elkezdték, az Farkas László és Polgár József.
Ez a rendezvény, vagy keresztavató ünnepség, ez november 5-én lesz?
Igen, november 5-én lesz. Először kimegyünk az Islandra, ahol van a Laci emigrációs bűnek hívja, mert ugye ott nem engedték meg az, hogy megemlékezzünk az elesettekről, ugye? És én úgy tudom, hogy 3-kor kezdődik ott, és ott befejezzük elég hamar, és akkor megyünk a temetőhöz. A temető után fogadás lesz, és a fogadást állja a magyar követség.
Ezennel is invitálom kedves hallgatóinkat, hogy minél nagyobb létszámban jelenjenek meg ezen a rendezvényen, ezzel is támogassuk az 56-os forradalom emlékét, és az adatokat pontosítjuk. Köszönjük szépen, köszönöm mind a kettőjüknek.
Mi is köszönjük szépen.
Köszönjük. Nyugodalmas pihenést a nap hátra levő részére, és egy kellemes új hetet kívánunk. A jövő vasárnap este 7 órakor ismét jelentkezünk. Visszavárjuk Önöket!
Végezetül következzen az Ízt együttes 56 című dala. Shit!